Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. december 11-én sugárzott műsorát a női egyenjogúságról. A szerkesztő Kézdi Pál.
A nők helyzete századunkban mind jogilag, mind társadalmilag és gazdaságilag jelentősen javult a múlt századhoz képest, mindenek előtt a fejlett nyugati demokráciákban. Ennek ellenére még sokat tennivaló. A jogi szabályozás területén is mutatkoznak egyenlőtlenségek, de ahol a formális jogegyenlőség biztosítva van a nemek között, ott is az az általános kép, hogy vagy kisebb a nők iskolázottsága, mint a férfiaké, vagy ha egyenlő az iskola végzettségük, kevésbé magas állásokat töltenek be. Vagy ha ugyanolyan pozícióba kerülnek, akkor is valamivel kevesebb a fizetésük. A női egyenjogúság teljes biztosítását továbbra is bonyolítja a nőknek a gyermeknevelésben és általában a családban betöltött szerepe. Az úgynevezett karrierbeállítottságú nőknek előmenetelük érdekében vagy le kell mondani a feleség és az anya szerepről, vagy csak megkésve vállalkozhatnak erre. A nők jogaiért küzdő mozgalmak általában minden egyes nő egyéni és közösségi jogainak a legteljesebb érvényre juttatásáért harcolnak, mind a magánéletben, mind a közösségi társadalmi életben. Az utóbbi időben a női egyenjogúságnak más aspektusai is egyre nagyobb hangsúlyt kaptak. Az Egyesült Nemzetek szakosított szerveként működő Nemzetközi Munkaügyi Szervezet nemrég tett közzé egy jelentést arról, hogy milyen szexuális zaklatásnak vannak kitéve az ipari világban a dolgozó nők. 23 fejlett ipari országban mérték fel a helyzetet világszerte, és a kutatók úgy találták, hogy a szexuális zaklatás a munkavállaló nők igen jelentős részét sújtja. Az ENSZ jelentés figyelmezteti a munkáltatókat arra, hogy kellő figyelmet szenteljenek e probléma megfelelő kezelésének, mert ennek elmulasztása hátrányosan befolyásolhatja a gazdasági teljesítményt, és jól képzett munkavállalók elvesztését eredményezheti. Ezen túlmenően vállalataik költséges peres eljárásoknak is ki lehetne téve. A 300 oldal terjedelmi jelentés szerint a dolgozónők 84%-a Spanyolországban és 74%-a Nagy-Britanniában sérelmezte, hogy munkahelyén a férfiak részéről zaklatásnak van kitéve. Dániában viszont csak a női munkavállalók 11%-a panaszkodott. A spanyol nők azt nehezményezték, hogy kihívó megjegyzéseket tesznek rájuk, durva tréfákat engednek meg, vagy sértő gesztusokat tesznek irányukban. A jelentés szerint a felsoroltak számos ország női munkavállalói számára nem jelentenének zaklatást. Más országokban, hangzik a jelentés, a munkavállaló nők 15-20%-a nyilatkozott úgy, hogy rendszeresen ki vannak téve nem kívánt testi közeledésnek, támadó megjegyzéseknek és nem kívánatos ajánlatoknak. A jelentés rámutat arra, hogy a zaklatásnak kitett nők száma jóval nagyobb lehet, de igen sokan közülük különböző okokból nem tesznek jelentést, ha sérelem érte őket. A nők 8%-a változtat azért munkahelyet, mert főnöke zaklatta, vagy elbocsátották őket, mert a zaklatás miatt panaszt tettek. A japán dolgozónők elsősorban főnökeik magatartására panaszkodtak. Németországban a munkavállaló nők 6%-a legalább egyszer azért változtatott munkahelyet, mert zaklatásnak volt kitéve. A jelentés azt is megállapítja, hogy nem csupán a fizikailag szépnek és fiatalnak tekinthető nők a szenvedő alanyok. Általában azok a nők vannak a munkahelyi zaklatásnak kitéve, akiknek a helyzete bizonytalan, és pénzügyileg erőteljesen függenek, és rá vannak utalva a munkahelyre. Önmagában már a vállalati hierarchiában elfoglalt alárendelt pozíció is sebezhető és függő helyzetet teremt. Ebből a szempontból különösen az elvált, a különélő és az özvegy asszonyok, valamint az etnikai kisebbségekhez tartozóak Továbbá azon nők, akik elsősorban férfiak által végzett munkákat látnak el, vannak veszélyeztetve. Veszélyeztetettek még a kezdő munkavállaló nők és azok, akiknek a foglalkoztatása alkalmi jellegű. Az ENSZ jelentés végül megállapítja, hogy kialakulóban van egy nemzetközi szintű konszenzus, amely szerint megelőző intézkedésekkel kell elejét venni a nőket sújtó hátrányos helyzetek kialakulásának a munkahelyeken. Számos országban, itt például Görögországban, Olaszországban, Japánban, Finnországban és Svájcban még mindig nem létezik speciális jogszabály, amely tiltaná a nők munkahelyi zaklatását, vagy egyáltalán meghatározná e zaklatás miben létét. Azt, hogy Olaszországban hol tart ma a nők egyenjogúsága, Bányászkató mondja el.
Egyetlen olasz nő sem részesülhet hátrányos bánásmódban a férfival szemben a munkaterületén. Nem állíthatják meg felfelé ívelő pályáján, és nem részesíthetik előnyben az elbocsátásoknál. Kényszerű munkanélküliségre ítélve. 1991. márciustól kezdve a karriert csináló nő nem csak filmben szerepel, nem csak üres szólam, divatos jelszó, hanem konkrét valóság. Mert törvény lett a női-férfi egyenlőség a munkában. A képviselőház munkabizottsága egyhangúan megszavazva végleg jóvá hagyta a forradalminak mondott törvényt, amely új és jelentős eszköz lett a nők a munkavilágába való jobb beolvasztására és előrehaladása támogatására. A 11 cikkelyből álló törvény rendkívül ambiciózus. Végleg el akarja törölni a női diszkriminációt, és elősegítve a női foglalkoztatottságot, olyan körülményeket kíván teremteni a munkavilágában, hogy a két nem valóban egyenlő jogokat élvezzen. Az ősi, mélyen gyökerező, a törvény megvalósítását hátráltató akadályok leküzdésére háromféle módon igyekszik közbelépni az állam. Az első az úgynevezett pozitív akció, ami azt jelenti, hogy a szavak teréről a tettek mezejére lépett, előmozdítva olyan intézmények létesítését, amelyek valóban eltörlik a férfi-női megkülönböztetést, lehetővé téve, hogy a nők bármilyen hivatást, foglalkozások létesítését, amelyek valóban eltörlik a férfi-női megkülönböztetést, lehetővé téve, hogy a nők bármilyen hivatást, foglalkozást, mesterséget elérjenek. Egyenlő arányban foglalkoztassák őket, és ugyanazért a munkáért ugyanannyi fizetést kapjanak, mint a férfiak. Ezek az intézmények a családi életbe is beavatkozhatnak, hogy azon belül is egyenlő arányban legyen elosztva a felelősség és a terhek. Nehogy az anyaság és háztartás ürügyével kerüljenek ismét hátrányos helyzetbe a nők. A második jelentős újdonság a törvényszéki beavatkozásokra vonatkozik. Most, ha egy nő feljelenti munkaadóját, nem neki kell bebizonyítania, mint azelőtt, hogy hátrányos megkülönböztetésben részesült, hanem a munkaadónak, hogy nem gyakorol egyenlőtlen bánásmódot férfi és női alkalmazottaival szemben. Egyelőre azonban a statisztikai hivatal adatai szerint az olasz vezetőosztályban mindössze 3,3%-ot alkotnak a nők, és a fizetések távolról sem egyenlőek. Ha egy férfi 100 000 lirát keres, ugyanazt a munkát végző kolléganője általában 73 700 lirát kap. De ha a dolgozó nők ilyen statisztikákkal kezükben megjelennek a törvényszéken, igen nehéz helyzetbe kerülnek az állami és magánvállalatok, mert a diszkrimináció az anyagi támogatás megvonását és versenytárgyalásokból való kirekesztésüket jelentheti. Ezzel szemben előnyös helyzetet, kivételes támogatást élveznek azok a vállalatok, amelyek elősegítik a nők karrierjét. Végül az állami támogatás harmadik eszköze egy országos bizottság, amely feladata ellenőrizni és elősegíteni az egyenjogúsági törvény valamennyi cikkelyének gyakorlati megvalósítását. Az emancipált olasz nők tehát most már nem az egyenjogúságért, hanem a hatalomban való részvételért harcolnak. A politikai, gazdasági és kulturális életben. Azt állítva, hogy számos női tulajdonság nem egy vezető állásra alkalmasabbá teszi a nőket a férfiaknál. Most hát tömegesen akarnak a parancsnoki hídra lépni. És az elvesztett idő behozására azt javasolják férfi partnereiknek, osszák el újra a szerepeket, méghozzá törvény útján, vagy legalábbis pártalkotmány, üzemi szabályzat, illetve hallgatólagos megállapodás alapján. Az olasz baloldal demokratikus pártja volt KP vezetőségében, 30%-ot alkotnak a nők. A szocialistájéban 20%-ot. A kereszténydemokrata párt pontos aránya nem ismeretes, de jóval alacsonyabb. A szakszervezeti funkcionáriusok 40%-a nő, de csak 6 nő tagja van az országos titkárságnak. Ezt ellensúlyozandó egyes helyeken külön női szakszervezetek alakultak, és a példa más területekre is kiterjedt. A nők maguknak követelik a városi tanácsokban a vezető pozíciók felét, azt állítva, hogy a nők jobbak a férfiaknál, nem lopnak, ha tanácsosi karosszékbe kerülnek. És valóban a Milánóból kiindult, és ma már egész Itáliát behálózó megvesztegetési botránynak egyetlen női vádlottja sincs. A nők már nem csak a politikában, de gazdaságban, iparban, kultúrában, tudományban is a torta felét követelik. Nem elégedve meg kisebb-nagyobb szeletekkel. Az egyenjogúság nagyon szép és fontos, de most ismerjétek el női kvalitásunkat, mondják, és ne próbáljatok elnémítani bennünket fix kótákkal, hogy 10-20 vagy 30% illet bennünket a vezető pozíciókból. A hatalom fele-fele arányban való elosztása utopisztikus álom, hiszen még a törvény által előírt egyenjogúság sem mindig valósul meg a gyakorlatban. Maguk a vezető politikusok is elismerik, hogy még mindig nem sikerült minden akadályt elhárítani a nők az állam életében való egyenjogú részvétele elől. 1946-ban léptek először az olasz nők a közélet színpadára, miután 45-ben szavazati jogot kaptak. Az első képviselőnők teljes elszigeteltségben működtek, és munkájuk észrevétlen maradt. Azóta sok minden megváltozott, főleg az 1977-es családjogi törvény bevezetése óta. Ma már egészen más a jogi kapcsolat férfi és nő, férj és feleség között. A mentalitás azonban sokkal lassabban változik, és a gyakorlatban még számos probléma nem oldódott meg. Addig nem lesz megoldva a női teljes egyenjogúság, amíg külön kérdés marad, és a legkülönbözőbb szinteken és körökben foglalkozni kell vele. Érdekes azonban, hogy újabban gyakran a férfiak vetik fel a nőkérdést, mintha a nők a feminista mozgalmak lecsillapodása után belenyugodtak volna, hogy amíg a gyermekek világra hozataláról nekik kell gondoskodniuk, nem lehet tökéletes egyenlőség a nemek között. És ha a papíron kimondottak nem mindig valósulnak meg, minden nőnek magának kell megvívnia saját egyenjogúsági harcát családjában, munkahelyén, a társadalomban. És ez általában sikerrel jár. Bányász Kató, Szabad Európa Rádió, Róma.
Zerinvári Ildikó a finnők helyzete kapcsán már sok példamutató eredményről tud beszámolni.
Finnországot sokan az egyenjogúság modell országának tekintik. 1901-től a nők ugyanolyan feltételekkel tanulhattak az egyetemen, mint a férfiak. 1906-ban, elsőként Európában a nők általános választójogot kaptak, és ettől kezdve választhatók lehettek. Ez a 80-as évek végére oda vezetett, hogy például a jelenlegi parlament tagjainak közel 40%-a nő. A bérből és fizetésből élők már több mint fele nő. Az elmúlt évek kormányainak is több nő tagja volt. Az északi országokban kezd gyakorlattá válni, hogy a pártok elnök helyettesei nők. Ezt természetesen egyesek a kétségtelen pozitív vonás mellett hajlandók úgy is érteni, hogy eddig és nem tovább. Hogy is állunk tehát az egyenjogúság kérdésében? Egyes kutatók szerint, megemlítem, bár lehet, hogy gondolnák, nők az illetők, az egyenjogúság mítosza olyan erősen él Finnországban, hogy senki nem is néz utána, valóban elértük-e már a teljes egyenjogúságot. A nők elleni diszkrimináció megszüntetésére vonatkozó ENSZ szerződést Finnország 1986-ban aláírta. A férfiak és a nők egyenjogúságára vonatkozó törvény 1987-ben lépett életbe. A törvény nem vonatkozik a családok belső magánügyeire, az egyház és egyéb vallásos egyesületek vallásgyakorlatával kapcsolatos tevékenységre és a véderők, valamint a határőrség katonai kiképzését érintő feladatokra. A nők és a hadsereg kérdése különösen a 80-as évek második felétől volt sokszor vitat tárgya, mert bár ma a finn véderők egész állományának a 33%-a, a civil személyzet 55%-a nő, a fegyveres szolgálat nem engedélyezett a nők számára. 1991. decemberében elindult az ENSZ békefenntartói közé az első finn női osztag is, akik ugyan kaptak önvédelmi célból fegyveres és lövészeti kiképzést, de csak fegyver nélküli szolgálatra mehettek. Ez volt az a pont, amikor többen megkérdezték, hogy felfegyverzik-e végre a finn nőket, vagy demilitarizálják-e a férfiakat az egyenjogúság nevében. Nagyon nem kell azonban elégedetlenkedni, mert Finnország védelmi minisztere nő. 4 gyerekes anya, több unokás nagymama, aki a kabinetben az egyenjogúsági miniszteri tárcáért is felel. A nemrégiben vele készített interjúban arra a kérdésre, hogy mi véleménye szerint a nők helyzetében jelenleg a legnehezebb probléma, azt válaszolta, hogy bár nem akarja sorrendbe állítani a még megoldásra váró kérdéseket, de mint miniszter sokszor fel kell, hogy emelje szavát azért, hogy a parlament, a minisztériumok és a kormány különböző bizottságainak, szakértői, tanácsadói szerveinek az igazán hozzáértő nők is tagjai lehessenek. Nem mindig hálás az egyenjogúsági miniszteri szerep, különösen nem akkor, amikor a pártfegyelem vagy a párt érdek háttérbe szorítja az egyenjogúsági törvény, ha nem is előírásait, de lehetőségeit. A férfiak és nők fizetése közötti különbség azonos munkakörben még manapság is elérheti a 10-20-30%-ot a nők hátrányára. Az egyenjogúsági kérdések munkacsoportja 1995-öt jelölte meg arra az évre, amikorra a különbségeknek meg kellene szűnniük. A 90-es évek gazdasági válsága egyelőre nem teszi lehetővé a betervezett úgynevezett egyenjogúsági millió költségvetésbe iktatását, amivel a fizetések kiegyenlítését kezdték volna el. Ez azért is égető kérdés, mert Finnországban sok a gyerekét egyedül felnevelő szülő, s közülük is legtöbben nők. A most már 5. éve életben lévő egyenjogúsági törvény gyakorlati megvalósulását és megvalósítását az egyenjogúsági megbízott és személyzete ellenőrzi. Évente körülbelül 200-300 reklamációval foglalkoznak. A törvény például nem tiltja meg a diszkrimináló reklámokat. Azok moralitását a reklámirodákra bízza. Így aztán az esetleges ruha nélküli reklámok mellett vagy szemét lesütve, vagy szemét legeltetve sétálhat el az állampolgár. A munkahelyi szexuális zaklatás kérdésével Finnországban csak 3 éve foglalkoznak a kutatók. A jelenség előfordul és ismert, de még egyelőre csak az egyedi esetek szintjén mozog. Ezzel szemben a házasságban élő társak közötti erőszakos közösülés egy olyan probléma, amit kifejezetten a nők és a férfiak jogainak tiszteletben tartására hivatkozva a jelenlegi igazságügyminiszter, nő, szeretne minél hamarabb a bűnügyek fogalom körébe bevenni. Az 1970-es évek gazdasági fellendülése sok haladó szellemű törvény életbe lépését is jelentette országunkban. 70-ben liberalizálták az abortusz törvényt, 75-től a házasságban és a házasságon kívül született gyerekek egyenjogúvá váltak a törvény előtt. 1986-ban lépett életbe az új vezetéknévtörvény, ami lehetővé tette, hogy a házasságkötés után az asszony megtartsa leánykori nevét, vagy a család közös vezetéknevet válasszon, ami lehet a feleség leánykori vezetékneve is, és azóta a közös gyerek vezetékneve is eszerint választható. 1988-ra az evangélikus egyház hívei emlékeznek még mindig vegyes érzelmekkel, mert ettől az évtől az egyház nőket is felszentelhet papnak. Ezt a megtisztelő feladatot egy püspök azóta is határozottan megtagadja, s a figyelmeztetések ellenére is ezt a kérdést csak úgy sikerült megoldani, hogy a papnők felszentelése egy másik püspökségen történik. Az egyenjogúsági kérdés képviselőinek és harcos szószólóinak következő nagy találkozójára már most készülnek az érdekeltek. Az északi országok tanácsa megerősítette, hogy az 1988-as oszlói fórum után 1994-ben a finnországi Turkuban tartják majd meg a Nők élete és a munka című 6 napos fórumot, melyre 10 000 résztvevőt várnak. A cél az, hogy újabb, fiatalabb csoportokat és férfiakat is bevonjanak a munkába, és egy újfajta egyenjogúsági munkatervet vázoljanak fel. S bár ez az északi országok rendezvénye lesz, az előzetes tervek szerint a baltikumi államok és Lengyelország képviselőit is meghívják, hogy az azokban az országokban akkor időszerű nőpolitikai kérdések is napirendre kerülhessenek. És ki tudja, lehet, hogy akkor már a férfiak egyenjogúságáért is érdemes 1-2 jó szót szólni a fórumon, teszi hozzá tudósító Zerivár Ildikó Finnországból.
Nagy-Britannia a női egyenjogúságért vívott küzdelemben mindig élen járt. A nők jelenlegi helyzetéről Rentó Ferenc számol be.
A nők egyenjogúságának terén Anglia nem dicsekedhet túlságosan nagy eredményekkel. A múlt századbeli ipari forradalom lidérce még mindig kísérti az angol ipart, sőt a kereskedelmi vállalatokat is, és így túlzás lenne azt állítani, hogy Angliában a nők még csak hozzávetőlegesen is egyenjogúságot élveznek a férfiakkal. És mivel az év hátralevő felére az angol kormány az Európai Közösség Miniszteri Tanácsának soros elnöke, az angol minisztériumok egyre inkább kellemetlen helyzetbe kerülnek, mert a brüsszeli központ igyekszik minden tagállamban érvényt szerezni az úgynevezett szociális kartának, melyet azonban még a volt miniszterelnök Margaret Thatcher és utódja John Major egyaránt ellenez. Az egyenlőtlenség főleg a javatalmazás terén észlelhető, és egyre másra szaporodnak a perek a külön erre a célra létesített munkaügyi bíróságok előtt, melyekben alkalmazásban lévő nők követelik, hogy ugyanazért a munkáért ők is ugyanolyan fizetést kapjanak, mint férfi kollégái. Ezek a hosszadalmas perek a legtöbb esetben a felperes nőknek adnak végül igazat. De főleg külföldi mintára már Angliában is bevezették, hogy a várandós nők és fiatal anyák megkülönböztetett eljárásban részesülnek. Így például a munkaadó köteles módot és időt adni rá, hogy várandós nők terhességük alatt az úgynevezett szülés előtti rendszeres kórházi vagy klinikai felülvizsgálatra mehessenek, mégpedig a vállalat idejéből, és ezért nem szabad a fizetésükből bármit is levonni. Ha valaki terhessége miatt elbocsájtanak, azonnal perbefoghatja a munkaadóját, sőt, ha a szülés után 29 héten belül újra jelentkezik munkára, vissza kell venni az állásába, és ha orvosi bizonyítvánnyal igazolja, hogy további szabadságra van szüksége, még kaphat 4 hetet. De a szülési szabadság előfeltétele, hogy az illetőnő legalább 2 éve alkalmazásban álljon ugyanannál a cégnél, és hogy a cégnek 5-nél több alkalmazottja legyen. Ha egy nőnek a szülési szabadsága alatt felmond a munkaadója, a munkavállaló ugyancsak munkaügyi bíróság elé viheti az ügyet, indokolatlan felmondás címén. Ezek a jogok azonban nem illetik meg a saját számlájukra dolgozó, tehát önálló vállalkozóként dolgozó nőket, akik nem alkalmazottai, hanem szerződéses társai egy-egy vállalatnak. Ugyancsak más elbírálás alá esnek a rendőrség és a haderők női tagjai, vagy azok, akik alkalmazásukból kifolyólag Anglia területén kívül kénytelenek dolgozni. De persze még ezek mellett a szabályok mellett sincs teljes egyenlőség. Angliában a férfiak 65, a nők azonban már 60 éves koruktól kezdve jogosultak állami nyugdíjra. Így van ez évtizedek óta, és a kormány most próbál nagy nehezen valami olyasmit bevezetni, hogy mind a férfiak, mind a nők 62 vagy 63 éves koruktól fogva kapjanak állami nyugdíjat. Az előbbi ellen érthető módon a nők igen erélyesen tiltakoznak, mert sokan abban a tudatban készültek fel a jövőjükre, hogy már 60 éves korukban megkapják a teljes nyugdíjat, miután évtizedeken át dolgoztak, és munkaadójuk levonta a fizetésükből a társadalombiztosítási díjakat. A férfiak nem panaszkodnak, de ebből még évekig amúgy sem lesz semmi, mert a kormány pénzügyi szakértői most néprajzi statisztikákkal és komputerekkel igyekeznek valószínűségszámítási tornászmutatványokkal kikalkulálni, hány milliárd fontjába kerülne a kincstárnak, ha a férfiaknak korábban kellene állami nyugdíjt folyósítani, amit nem egészen ellensúlyoz még az sem, hogyha a nők nyugdíjjogosultságát a jelenlegi 60 év helyett 62 évre emelnék fel, mert a nők amúgy is kevesebb nyugdíjat kapnak. Még egy adat az egyenjogúsághoz. Az angol munkaügyi törvények értelmében munkavállalót nem szabad szexuális molesztálásnak kitenni. A törvény azonban nem fekteti le, hogy ez csak a nők védelmét szolgálja-e. Az utóbbi időben ezek a munkaügyi bírósági perek is elszaporodtak, de minden egyes esetben nő volt a felperes. Olyan esetről még nem hallottam, melyben férfi alkalmazott panaszkodott volna, hogy munkahelyén szexuális molesztálásnak volt kitéve kolléganői részéről. Rentó Ferenc, Szabad Európa Rádió, London.
Végül a kanadai nők helyzetét veszi közelebbről szemügyre Montrealból küldött tudósításában Herman Judit.
A nők általános helyzete Kanadában látszólag rendben van, bár még mindig nem egészen ott vagyunk, ahol valójában kellene lennünk. A kanadai nőkről alkotott mai kép öntudatosságot, öltözködésre, szórakozásra sokat adó gyengébb nemet mutat. Iskolázottságunkkal sincs baj, hiszen mindez elsősorban ambíció és pénzkérdése Kanadában. Hogy mégis igazi eredmények mutatkoznak a női egyenjogosítás, munkahely egyenlőség és az egyforma munkáért egyforma bérezés terén, hála a nőmozgalom aktivistáinak. Nelly McClung volt az első, neki köszönhetjük általános szavazati jogunk kivívását a század elején. Bár a Lady Terrornak becézett McClung asszony aktív egyenjogosítási erőfeszítései óta történt előrehaladás, de mégsem olyan mértékben, mint azt az időfaktor sejteti. McClung az első kanadai szüfrazsett, akiből később képviselő lett az Alberta tartományi törvényhozó testületben. Majd éveken át szinte szent háborút folytatott azért, hogy a kanadai nőket jogilag is elismerjék személyként. Addig ugyanis, amíg ez nem történt meg, szó sem lehetett arról, hogy a kanadai nők részt vegyenek a szenátus munkájában. Most már garanciát szeretnénk a szenátusi munkára, e körül forog nőmozgalmunk alkotmányos vitája. McClung annak idején úgy vélte, hogy ha a nők megkapják a szavazati jogot, az egyenlőség és az igazságosság új érája indul el Kanadában. Ám az 1916-tól számított 4 év alatt minden tartományban kivívott szavazati joggal megközelítőleg sem változott a kanadai nők általános helyzete úgy, mint azt Nelly McClung megálmodta. S valóban egészen az 1960-as évekig jóformán semmi sem történt. A női egyenjogúság kérdése ekkor került robbanásszerűen ismét színre, s legalább olyan radikálisan, mint McClung asszony idején. Végül is aktív munkavállalásunk adta az utolsó nagy lökést az egyenrangúsítási folyamathoz, miközben elég széles körben megmaradtak a korábbi szemlélet által építgetett magas falak, mert hiszen még mindig létezik egy bizonyos fokú fizetéskülönbség a gyengébb és erősebb nem között. Hétköznapi esemény a nők munkahelyi megkörnyékezése, a családi erőszak s az általános, bár nehezen kézzelfogható hátrányos kezelés az élet szinte minden vetületében, ami a legtöbb esetben inkább csak látszat, mint kézzelfogható, de létezik. A Csendes-óceán partvidékén fekvő Brit-Kolumbia tartományban pontosan az igazságszolgáltatás területén végzett felmérés meglepő bizonyítékokkal szolgál a fentiekre. A 600 oldalas jelentés részletesen szól arról, hogy a nőket milyen hátrányosan kezeli a tartományi igazságszolgáltatás, vagy az ügyvédi irodák, legyen az ügyvédnő vagy sértett fél a bíróság előtt. Szisztematikus előítélettel és elfogultsággal kezelik a nőket általában. A jelentésből világosan kiderül, hogy a nők az igazságszolgáltatásban nehezen boldogulnak. Karrierjüket számtalanszor a férfi kollégák általi megkörnyékezés hátráltatja. Hiányzik a tolerancia a családi elfoglaltságok többek között a gyermeknevelési gondok iránt. Meglepően általános a nők alkalmazása vagy előléptetése körüli hátrányos megkülönböztetés. Következésképp eléggé megnyírbáltak a nők lehetőségei. A brit-kolumbiai igazságszolgáltatási gépezetben elvégzett felmérés megoldást célzó 300 javaslatát már is nagy érdeklődéssel fogadta a kanadai ügyvédi közösség, hiszen a nemek egyenlőséges, a jelentésben lévők nem kizárólagosan nyugat-kanadai jelenségek, hanem országos gondok. Ami a kanadai közalkalmazottak táborát illeti, itt a nők 1986 óta sokkal jobb helyzetben vannak. Az egyenlőségi törvény bár létezik, annak mellőzéséért mégsem jár büntetés. Kanada iparilag leggazdagabb tartománya, Ontario kormánya most ennél jóval tovább lép új törvénytervezetében, aminek egyik fő pillére a nők egyenlő bérezése és egyenlő mérvű alkalmazása. Az új törvény magába foglalja azt a közel 500 000 tartományi női közalkalmazottat is, akiket eddig semmiféle törvény sem védett. Az új törvény többek között a nők nagyobb mérvű alkalmazására és előléptetésére serkenti az állami és privát vállalatokat. A demográfiai előrevetítések szerint Ontárióban 2001-re a tartományi munkaerő 80%-át a nők, a testi fogyatékosok, a benszülöttek és egyéb nem fehér kisebbségi csoportok alkotják majd. Az egyenlő munkáért egyenlő fizetést program első lépése az, hogy a közalkalmazottakat is beleértve felmérje a tartományi munkaerőnek hány százalékát alkotják a nők és az egyéb kisebbségi csoportok. Amennyiben az adott munkáltató alkalmazott összetétele nem tükrözi a körzet demográfiai összetételét, büntetés terhe mellett egy meghatározott időn belül változtatnia kell azon. Ontario tartomány lakosságának pillanatnyilag 50,4%-át alkotják a nők. Foglalkoztatásuk többségében azonban alacsony fizetésű. Az új tartományi törvény életbe léptetése után egy arra kijelölt bizottság panasz esetén munkaügyi bíróságon foglalkozik majd azzal, hogy bizonyos cégek miért nem tartják be a törvényt, és hogy behajtsa a kirót pénzbírságot.
A Szabad Európa Rádió 1992. december 11-én sugárzott műsorát hallották a női egyenjogúságról, Kézdi Pál szerkesztésében. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.